A dicsőítés mindig annyira jól illusztrálja számomra, hogy mennyivel több vagyok, ha a gyülekezetben vagyok. Mert amikor hallom a hátam mögött a sok-sok hangot, vagy hallom azt, ami a hangszórókból szól, akkor úgy érzem, hogy az én hangom is sokkal erősebb. Hát ezért nem ugyanolyan otthon megnézni egy igehirdetést, otthon meghallgatni egy igehirdetést, mert ott nem vagytok ott ti. Ott nem érzem azt, hogy a hangunk ráerősítene egymásra, hogy egymás jelenléte megerősítő lenne egymás számára. Egyedül nem ugyanazok vagyunk, mint akik együtt. Isten igéjét a mai délelőttön is két helyről fogjuk olvasni az igéből. A Római Levél 12. fejezetének 7.-8. verséből, és az első Korintusi Levél 12. fejezetének a 28. verséből. A jegyzeten ezt találjátok. Így hangzik tehát Isten igéje. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Azután adott az Úr csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk ma is beletekinteni az ige tükrébe, és vágyunk arra, hogy meglássunk benne téged, és hogy meglássunk benne önmagunkat. Szeretnénk, Urunk, a te képedre formálódni, dicsőségről dicsőségre, ahogy a te lelked formál bennünket. Szeretnénk, hogyha itt fent, a te szent hegyeden, ahogy ránk sugárzik a jelenléted, ezt a fénylő sugárzást tudnánk magunkkal vinni akkor is, amikor lemegyünk erről a hegyről. Amikor holnap elmegyünk a munkahelyünkre, amikor kilépünk a házunk ajtaján, amikor elmegyünk boltba, vagy bármerre, amerre járunk, szeretnénk a te gazdagságodat sugározni, mert hisszük, hogy megáldottál bennünket a te mennyei világod minden lelki áldásával Krisztusban. Urunk, kérünk, hogy töltsd be bennünket a te lelkeddel, és szólj hozzánk. Ámen. Foglaljunk helyet. A mai délelőttön mindenek előtt a gyülekezet nagyszerűségéről szeretnék beszélni, mint ahogy az eddig elhangzott felvezető gondolatokban is hallhattátok. A gyülekezetben mások vagyunk, mint egyedül. Bizonyára ti is érzékelitek már, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy a gyülekezet Krisztus teste, és hogy mi ennek a testnek a testrészei vagyunk. Több vagy a gyülekezettel, mint egyedül. És hogyha most ez még nem éri a szívedet, akkor ezért fogunk imádkozni, és ezért imádkozz te is, hogy Isten eljuttasson erre a felismerésre. Csomó helyen lehetnél ezen a mai délelőttön, de mégis itt vagy. Miért? Miért vagy itt? Azért, mert hozzászoktál, hogy vasárnap délelőttönként ide járunk? Azért, mert jól esik? Azért, mert valamit vársz, remélsz ettől a mai délelőttől? Vagy azért, mert tudod, hogy itt sokkal többé válhatsz, mint hogyha otthon maradtál volna, vagy mint hogyha bármilyen más helyre mentél volna ezen a mai délelőttön? Isten népe a legkülönlegesebb képződmény ezen a világon. Isten népe a menny szempontjából olyan, mint valami különösen nagy biztonsággal őrzött katonai bázis itt a Földön. Biztos ti is láttatok már olyan skifiket, amikor egyszer csak valaki eltéved egy úton, és belebotlik egy óriási kapuba, föl se bír nézni, olyan magas szöges drót a tetején, elkezd fölötte körözni a helikopter, mert rájönnek, hogy olyan helyen jár, ahol neki nem kellene. Na valami ilyesmi Isten népe ezen a Földön. Olyan különleges figyelemmel és gondoskodással körülvett embereknek a közössége, akik Isten szemefénye. És akiket Isten meg akar őrizni, hogy be tudjunk menni a mennybe. Na hát ez a gyülekezet. És Pál azt írja, hogy egyenként egy test vagyunk Krisztusban, illetve sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak a tagjai. Mit jelent ez? Az, hogyha valami olyan helyzetbe kerülsz, vagy olyan dologgal szembesülsz, amit egyedül nem tudsz megoldani, akkor az első gondolatnak az kell lenni a fejedben, hogy de a gyülekezetben biztos van valaki, aki tud segíteni. Mert a Krisztus teste egy olyan test, ami, hogyha jól működik, akkor képviseli Krisztust, és Jézus mozdul meg rajta keresztül. Márpedig olyan dolog nincs, amiben Jézus ne tudna segíteni. Érzékelitek ennek a nagyszerűségét? Ahogy készültem, hirtelen nagyon nyilvánvalóvá vált számomra ez az igazság, hogy én veletek vagyok teljes ember. Veletek. És nem mással. Mert azok az ajándékok, amikről most szó lesz, azok közül többnek én híjával vagyok. És amikor ezt felismerem, hogy vannak olyan területek az életemben, amikben én nem vagyok annyira jó, akkor egyből arra kell gondolnom, hogy de a gyülekezetben vannak olyan testvéreim, akik ebben kiválók. És ezért nagyon fontos, hogy úgy kutass te is a saját lelkedben, hogy melyek az én ajándékaim Istentől. Melyek azok, amikben én igazán otthonosan mozgok, amiben a legjobb vagyok. Mert hogyha ezt felismered, akkor tudod építeni a testvéredet itt a gyülekezetben. Mindeközben pedig felépül közöttünk Krisztus teste. Képesek leszünk kinyúlni a külvilág felé, és képesek leszünk itt belül is segíteni mindenben, amiben csak szükségbe kerülünk. Mert egyenként egymásnak a tagjai vagyunk. Vagyis, hogyha nekem nem működik a kezem valami miatt, akkor hozzátok fogok fordulni, hogy segítsetek, mert nem működik a kezem. Hogyha valami miatt nem tudnék beszélni, akkor hozzátok jönnék, és azt mondanám, hogy segítsetek, azt mutogatnám, hogy segítsetek, mert nem működik a szám. És így tovább. Isten országa az igazság országa. Ezt már többször említettem, hogy amikor Istennel szembeállunk, amikor kérjük, hogy az ő lelke töltsön el bennünket, akkor úgy fog hozzánk jönni, mint az igazság lelke. És úgy látjuk magunkat, ahogyan vagyunk. Bőrén, kendőzetlenül, teljes igazságban. És azt fogjuk látni, hogy van olyan, amiben nagyon jók vagyunk, és ennek örülünk, és van olyan területe az életünknek, amiben pedig hiával vagyunk, és ezért rászorulunk a többiekre. És ez jó. Ettől nem kell megijedni. A mai individualista társadalom azt sugározza, hogy neked mindenben kiválónak kell lenned. Mindent egyedül kell tudnod megoldani, és hogyha elég ügyes vagy, és elég kitartó, akkor meg is fogsz tudni oldani mindent. De ez nem így van. Szükségünk van egymásra. Egyenként egymásnak tagjai vagyunk. Azt mondtuk, hogy az apostoli ajándék olyan, mint a test érhálózata, viszi az életet a testben mindenfelé. Az evangélista olyan, mint a test lába, vinni akarja a testet abba az irányba, hogy missziózzunk. Hogy Krisztus teste mozduljon meg, és lépjen ki az emberek közé. Ő a láb. Azt mondtuk, hogy a pásztori és a tanítói ajándék az a szív. A helyes tanítás, onnan indul ki az élet, a helyes Isten ismeret. Azt mondtuk, hogy a próféta lehet a fej, nyilván azon túl, hogy Krisztus a test feje, de hogyha az ajándékokat akarjuk a testnek megfeleltetni, akkor a próféta az, aki a szem, a fej, a látást ő képviseli. És azok az ajándékok, amelyekről ma szó lesz, azok a kéz, akik fognak, tesznek és cselekszenek. Hát nézzük akkor így. Azt mondja Pál, hogy van olyan, aki a szolgálat ajándékát kapta. Hát itt akkor megint először azt kell tisztáznunk, hogy nem arról van szó, hogy vannak némelyek, akik a szolgálat ajándékát kapták, és ők szolgálnak a testben, a többiek pedig ücsörögnek. Vagy várják, hogy a szolgálattal megáldott emberek szolgáljanak. Hanem arról van szó, hogy mindannyiunknak, akik Krisztus követői lettünk, az a feladatunk, hogy szolgáljuk az Urat. És tegyük az ő akaratát ezen a földön. Hogy az előre elkészített jó cselekedetekben járjunk. Vagyis, amikor találkoznak velünk az emberek, akkor azt tapasztalják, hogy mi szolgálunk feléjük, mint ahogy Jézus is szolgált az emberek felé. Elmondjuk nekik az evangéliumot, felajánljuk a segítségünket, elmegyünk velük két mérföldre, az egy mérföld helyett, hogyha kell. Tehát érzékelik belőlünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkból fakadóan mi készek vagyunk pozitívan előre mozdítani az életüket. Ez tehát Jézus minden követőjére igaz, és mindannyiunknak a felelőssége. A szolgálat lelki ajándéka az attól különleges, mint hogy minden lelki ajándék természet fölötti. Egy olyan természet fölötti képesség vágy a szívben, ami arra indítja az ezzel megáldott embert, hogy szolgáljon úgymond Isten asztala körül. A szolgálat szava, ez a bizonyos diakónia, ami egyébként nem lehet ismeretlen számunkra, főleg nem itt egy református városban. A diakónia, ami később a szeretett szolgálatnak a szavává vált, ez kezdetben nemes egyszerűséggel azt jelentette, amikor valaki főz, takarít, mos, előkészíti a terepet arra, hogy valakit vendégül lássunk egy vacsoraasztalnál. És aztán pedig a vendégeknek, a meghívottaknak a kedvét lesi, hogy hogyan tudná az ételt a legilledelmesebben, legszebben, a legmegfelelőbben oda helyezni az asztalra. A szolgálat lelki ajándékával megáldott ember, tehát abban érzi otthonosan magát. Abban leli az örömét, hogyha azokkal a tevékenységekkel foglalkozhat, amik előkészítik mindazt, amikor valaki Istennel tud találkozni, és le tud ülni vele egy asztalhoz. Úgy is fogalmazhatnánk egy másik képpel, hogyha valakinek egy megbízást adunk egy ház építésére, akkor annak az építkezésnek nyilván lesz egy megbízója. Na hát ez a megbízó Isten. Azt szeretné, hogy építsünk lelki házat ezen a földön. A megbízó adja a megbízást. Leül és megbeszéli a prófétával. A próféta veszi a látást, ő a tervező, az építész. Az építész elkezd tervezni, agyalni, készít skicceket, lesz olyan, amit kidob, mert rájön, hogy nem az a megbízó akarata, nem úgy szeretné. Utána átadja a kollégájának, aki azt mondja, hogy na most akkor ezt tegyük a megbízó elé. Nézzük meg, hogy minden rendben van-e vele. És akkor itt fordítunk a képen. Tehát a megbízótól jön a megbízás. Az építész, a próféta, a tanító közreadja ezt a tervet. És aztán, amikor mindenki rábólint, hogy rendben mehet az építkezés, akkor odaadják a kivitelezőnek. A kivitelező csak azt teheti, ami a tervrajzon szerepel, ami tehát a megbízó akaratával egyezik, amit az építész megtervezett, amire kiviteli engedélyt adtak. És ezt követően a kivitelező azt mondja, hogy na most pedig ezt olyan jól fogjuk megcsinálni, hogy az a ház sok száz éven keresztül álljon, jó legyen, ne ázzon be, ne legyen salétromos, ne repedezzen meg a fala, és a többi. A szolgálat ajándékával megáldott ember Isten munkájának a kivitelezési részében dolgozik. Ők tehát azok, akik a gyülekezetben azzal fognak foglalkozni, hogy legyen világítás, legyen fűtés, elő legyen készítve az előadónak az asztal, a mikrofon, a projektor, értitek? Ők azok, akik összegyűjtik a pénzt egy táborra, ők azok, akik megszámolják a pénzt, akik hangosítanak, értitek? És akkor működik jól ez a lelki ajándék, hogyha ez nem kényszer, hanem hogyha abban érzi jól magát valaki, hogy ezeket végzi. Az ajándékok visszacsatolásának egyébként a legjobb módja, hogyha így vizsgálod magadat, hogy jól érzed-e magadat abban a szolgálatban. Hogyha nem, akkor nehogy eldobd, mert akkor kellemetlen helyzetbe kerülünk. De minden esetre kezdj el érte imádkozni, meg kezdjünk el beszélgetni. Hogyha nem érzed jól magadat benne, akkor nincs értelme, hogy azt csináld. De ha ez az ajándékod Istentől, akkor jól fogod érezni magadat benne. Mint ahogy a kivitelező is abban gyönyörködik, hogy végül épül a ház. Édesapám épületgépész, apósom építészmérnök. Kicsi koromtól kezdve sokat jártam építkezésekre. Mert amikor nem tudtam otthon maradni, akkor elvitt édesapám magával egy építkezésre. És hát én úgy voltam vele, hogy én nem lennék ilyen. Akkor még nem tudtam, hogy mi az, de nem lennék olyan, mint édesapám, mert ott jártunk nyakig a malterben, vagy a gipszkartontól csupa fehér lett a ruhánk, beszakadt alatta valami padló, akkor szétszakadt a nadrágja, a festékes lett a kabátja, mert a kivitelezési részében ezek zajlanak egy építkezésnek. De ő mégis oda van érte. Apósom ugyanígy. Mert az a magasztos gondolat motiválja, hogy hát a végén látni fogom, ahogy felépül a ház. A végén azt tudom mondani, hogy én voltam ott, amikor felépült, és garantálom, hogy jól fog működni. És ezeket az embereket a szolgálat, az Isten asztala körüli tevékenykedés örömmel tölti el. Nézzük, az apostolok cselekedeteinek a 6. részéből szeretnék hozni egy részt. Amikor az apostolok felismerik azt, hogy hát ha már megajándékozottak vagyunk, akkor nem mindent nekünk kell csinálni, és akkor lesz jó, hogyha a testnek a különböző testrészei a saját működésüknek megfelelően működnek. Ezt állapítja tehát meg a 12. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Akárhányszor olvasom, gyönyörködöm ebben az igében. Mégpedig azért, mert annyira jól bemutatja nekünk, hogy Isten testében, a gyülekezetben nincsen magasabb és alacsonyabb rendű pozíció. Mert mi hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy aki itt áll és beszél, vagy aki itt áll, ül és dicsőít, az valami magasabb pozíciójú, mint aki befűt, mint aki előkészíti a gyülekezeti alkalmakat, mint aki ide járt, amikor épített, vagy felújítottuk ezt az épületet, hogy végül a gyülekezetnek legyen saját otthona. És ez az ige rávilágít arra, hogy szó sincsen erről. Mint ahogy most már kicsiny hazánkban is kezdik felismerni, hogy nem volt teljesen jó gondolat azt a gondolatot erősíteni, hogy mindenkinek felsőoktatási intézményben kell tanulnia. Mert most aztán van diplomásunk, Dunát lehet velük rekeszteni, csak időközben az a gondolat vette be magát az emberek agyába, hogy hát szakmunkás az én nem leszek. Aztán amikor most kellene a szakember, a mesterember, akiknek nagyon nagy megbecsülése volt régen, mind ott van kint valahol nyugaton. Mert nem becsültük eléggé a szakembereket, akik a kivitelezésben dolgoznak. Na hát Isten népében ezt a hibát nem szabad elkövetnünk. És ez pedig az mutatja be számunkra a legjobban, hogy amikor az apostolok ezt a döntést hozták, akkor nem azt mondták, hogy mi megmaradunk az igehirdetés és az imádság szolgálata mellett, a maradékkal meg kezdjetek valamit. Hanem azt mondták, hogy válasszatok ki lélekkel telt és bölcs embereket erre a szolgálatra. Mert ez semmivel nem alacsonyabb rendű, ehhez ugyanúgy Isten lelkének a vezetése kell, ugyanúgy megajándékozottnak kell hozzá lenni, másképpen csak erőködve működik, és akkor mindenki a helyére kerül. Aki szólni kell, az szóljon, akinek imádkoznia kell és tanítania az igét, az azzal foglalkozzon, aki pedig abban leli örömét, hogy szolgálja Isten népét Isten asztala körül, az ebben munkálkodjon. Pál apostol, amikor Timóteusnak a diakónusok jelleméről ír, akkor azt mondja, hogy legyen telve lélekkel, bölcsességgel, ugyanezeket a gondolatokat hozza. Legyen fedhetetlen férfi, legyen alkalmas a tanításra, mert nem arról van szó, hogy ők nem ismerik az Urat, hogy ők a futottak még kategória, rendkívül nagy formátumú emberek, akik ebben lelik örömüket. Adminisztrálni, szervezni az elmúlt tizen pár év alatt, hát valahogy megtanultam. De nem lelem örömömet benne. Úgy érzem, hogy az is egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. És ezért jó, hogy például az előjáróságunkban ott van Robi, akinek azt mondom, hogy Robi, kérlek, hogy ezt intézd el, szervezd meg, akkor tudom, hogy az jó kezekben lesz. Csak azért mondok megint konkrét példát, bár itt most már utaltam, hogy lássuk, hogy ez is jelen van a gyülekezetünkben. Vagy amikor Süni oda jön hozzám, és azt mondja, hogy Tomikám, arra gondoltam, hogy ezt így és így kellene. És azt mondom, hogy jaj, de jó, Süni, hogy erre te gondoltál. És ott van, és csinálja, és örömét leli benne. Bízom benne. Értitek? De bárkit, aki ezekben a dolgokban munkálkodik, említhetnék, mert sok-sok szolgáló szívű és szolgáló ajándékú emberrel áldotta meg az Úr a gyülekezetünket. Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy van olyan, amikor egy kicsit túltolják ezek a szolgálók az ajándékuknak megfelelő szolgálatot, és Jézusnak hát helyre kell tenni ezt a gondolatot a szívben. Amikor tovább haladtak, betért Jézus egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Szó szerint teljesen lefoglalta a sok főzés, ez a diakónia. Mit csinált? Hát jöttek a vendégek, és azt mondta, hogy igen, nekem akkor most olyan vacsorát kell prezentálnom, ami a messiáshoz méltó, a megsejtett messiáshoz méltó. A szolgáló lelkű emberek úgy érzik, hogy nyomjuk ezerre, tegyük bele magunkat Isten országának a kivitelezésébe. Hát ilyen lelkületű volt Márta. És végül Jézus a saját példáját hozza elénk, hogy milyennek kell lennie egy szolgáló lelkületű embernek. És ezzel csak azt szeretném illusztrálni, hogy amikor a szolgáló ajándékra gondolunk, az ajándékra, nem arra a felelősségre, hogy mindannyiunknak Jézust kell képviselnünk, hanem amikor a szolgálat ajándékára gondolunk, akkor jelenjen meg az, hogy Isten, jelenjen meg előttünk az, hogy Isten meghív embereket az asztalához. És emellett az asztal mellett lesznek olyanok, akik már nagyon jól ismerik őt, meg lesznek olyanok, akik még nem ismerik őt. És olyan vendégséget kell prezentálnunk nekik, hogy aki még nem ismeri Istent, annak vonzóvá váljon, aki meg ismeri őt, az jól érezze magát emellett az asztal mellett. A szolgálat lelki ajándékával megáldottak ezt végzik, nem kisebb példaképpen maguk előtt, mint maga az Úr. Ezt mondja. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Tehát Jézus definiálja a saját küldetését, és azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy azokat, akiket Isten meghív az asztalához, azok jól érezzék magukat. Azok megbarátkozzanak Istennel. Az én feladatom az, ez. Aki tehát ezzel az ajándékkal bír, ebben leli örömét. Menjünk tovább. Második pont. Ez a bizonyos segítségnyújtás szolgálata, vagy ahogy a római levélben olvassuk, a gyámolításra kaptak közülünk néhányan ajándékot. A gyám a magyar nyelvben az az, aki hát olyan támogató funkciót tölt be egy másik ember mellett, akinek vagy meghaltak a hozzátartozói, vagy olyan helyzetbe került, hogy a hozzátartozói nem alkalmasak arra, hogy róla gondoskodjanak. Ugye ez a gyám. A gyámolításnak az ajándékát jól leképezi számunkra ez. Gyámolítás, segítségnyújtás, megint csak egy olyan terület, amiről azt mondjuk, hogy igen, ezt mindannyiunknak tenni kell. Hát nem fordíthatunk hátat egy olyan embernek, aki segítségre szorul. De nem is erről van szó, hanem megint arról van szó, hogy vannak olyanok, akik különösen abban érzik jól magukat, hogyha mások mellé odaállhatnak, és felkarolhatják őket. A görög szó az ezt foglalja magában, hogy oda megyek valaki mellé, és felkarolom. És a felkarolás révén egyúttal részt is vállalok a másiknak az élethelyzetében, és a nehézségeinek a megoldásában. Aki tehát a segítségnyújtás ajándékát kapta, azt a szíve az olyan emberek felé fogja húzni, akiket fel kell karolni, az elesettek mellé. De nem feltétlenül azok mellé, akik annyira elestek, hogy már nem tudnak felkelni, hanem akik bármilyen típusú segítségre szorulnak. Ők azok, akik meg fogják kérdezni tőled, hogy tudok valamiben segíteni? Hogy azt a kérdésüket, hogy hogy vagy, mi újság, azt követi, hogy amikor elmondják, hogy hogy vannak, akkor azt mondják, hogy rendben, akkor elmegyek ide, és segítek neked ebben. Akkor gyere, segítek neked elintézni azt. Banki ügyintézés, a kocsidat kihúzom a sárból, vagy segítek beindítani a gyülekezetben. Gyere, segítek elköltözni neked. Gyere, segítek, hogy el tud jönni ide, amikor éppen nincsen autód. Bármilyen olyan típusú dolog, ami arról szól, hogy a testvérnek, a Krisztus teste egy tagjának úgy segítsen, amikor az nem képes rá. És a felkarolásnak a motivumát szeretném erősíteni. Amikor valakit felkarolsz, akkor szükségszerűen részesévé válsz az életének. Akkor bevonódsz annak az embernek az élethelyzetébe. A segítségnyújtó ember, a gyámolító, a támogató nem akarja kivonni magát ez alól a felelősség alól, hogy felkarolja a másikat. Nagyon nagy szükségünk van ilyen emberekre. Mózes, amikor kezd belefáradni a szolgálatba, akkor még jó, hogy van egy apósa, és Jetró így bátorítja Mózest. Ugye azt mondja neki, hogy válasz ki istenfélő férfiakat a nép közül, ők tegyenek majd igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek eléd, de minden kisebb ügyben tegyenek ők igazságot. Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt. Hát ez a segítségnyújtás ajándéka. Amikor meglátod azt, hogy valaki szükséget szenved, oda mész hozzá, és azt mondod, hogy gyere, segítek ezt neked vinni. Adj át egy kicsit a terhedből. Felkarolod, felemeled, hogy tudjon menni, és átveszel a terhéből. És aki ezzel az ajándékkal megáldott ember, az ebben fogja örömét lelni. Amikor látja azt, hogy a másik feláll, látja azt, hogy a másiknak tudott segíteni, és előrébb mozdította egy kicsit az életét. Vagy Timóteusnak írja Pál apostol. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Igen, olyan emberek, akik szó szerint felkarolnak és támogatnak másokat. Tehát a szolgáknak azt mondja Pál, hogy figyeljetek, ne becsüljétek le az urakat, mert nekik adta Isten azt a képességet és felelősséget, hogy felkaroljanak másokat és támogassanak másokat. Ebben az esetben a pozíciójukból fakadóan. A segítségnyújtás ajándékával megáldott ember azt fogja lesni, hogy hol tudok valakit felkarolni, felemelni és támogatni. A hármas pontban egy rendkívül hasonló ajándékról olvasunk, de mégsem teljesen ugyanaz. Ez a könyörület ajándéka, amiről azt olvastuk a felolvasott igében, hogy minden testrész azért kapta az ajándékát, hogy végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel szolgáljon. Ezek szerint Krisztus testében vannak olyan emberek, akik a könyörület lelki ajándékát kapták. A segítségnyújtás ajándékával összehasonlítva, ez sokkal inkább lelki természetű segítségről szól. Tehát a gyámolítás az azt jelenti, hogy odaállsz valaki mellé, felkarolod, és együtt megoldjátok azt az élethelyzetet, amiben van. A könyörülő a lelki szükséghelyzeteknek a mélyére lát. És ahogy itt olvashatjátok is, rendkívül mély empátiával fordul az elesettek felé, és képes ezt az együttérzést gyakorlati segítségé változtatni. Na ez az, amiben igazán zseniálisak a könyörület ajándékával megáldottak. Mert valószínűleg addig sokan eljutunk, hogyha látunk egy lelkileg éppen elesett állapotban lévő embert, addig sokáig eljutunk, hogy nagyon empatikusan tudunk hümmögni. És belül fáj nekünk, csak nem tudjuk, hogy mit tegyünk. És ez sokszor rendkívül frusztráló, hogy nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Persze önmagában az empátia az a dolgoknak a 60-70-80%-át képes megoldani. Önmagában az, hogyha meghallgatunk valakit. Na de itt jönnek a könyörülők, akiknek az az ajándéka, hogy odaülnek valaki mellé, mély empátiával átérzik a helyzetüket, és nem áll meg itt a dolog, hanem tovább mennek velük, és képesek ezt az együttérzést gyakorlati megoldássá változtatni azoknak az embereknek az életében. Tehát felismerik, hogy miben van a másik, együtt éreznek vele, és segítenek neki kiemelkedni onnan. könyörület az a bölcsességhez hasonlóan, ahol, ahogy a múlt héten említettem, Istennek az egyik saját tulajdonsága. Isten könyörülő Isten. A 103. Zsoltárban ezt olvassuk. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hát milyen irgalmas egy apa? Mit jelent az irgalom, a könyörület? Azt jelenti, hogy jól tudom, hogy mit tett ellenem az az ember. Jól tudom, hogy igazam van. Jól tudom, hogy büntetésre lenne méltó az az ember. De én megbocsátok neki, megelőlegezem számára a bocsánatot, és nem róvom fel a vétkét. Ezt jelenti a könyörület. Hogy tudom, hogy mit tett, és jogos a haragom, jogos lenne a büntetés, de én mégsem kérem ezt számon rajta. Hát, kisgyerekeket nevelőként a könyörületet szerintem napi 15 és 50 közötti alkalommal kell gyakorolni. Azért, hogy a gyerekeink ne legyenek csupa kék, zöld, lila folt. Ahelyett, hogy agyonvernénk őket, amire néha méltók lennének, ahelyett könyörülünk rajtuk. És újra könyörülünk, és megint könyörülünk. És azt mondja az Úr, hogy amilyen irgalmasok vagytok ti szülők, apák, anyák a fiaitokhoz. Na hát ilyen az Úr. A könyörület lelki ajándékával megáldottak, ezt tudják maximális hatásfokkal gyakorolni. Hogy amikor leül melléd egy könyörülő ajándékkal megáldott, akkor azt fogod érezni, hogy átérzi a problémámat, hogy végre valaki, aki tényleg érti, hogy én miben vagyok. És aztán úgy tud kérdezni, és úgy tudja továbbvinni a beszélgetést, hogy azt érzed, hogy igen, erre a megoldásra van szükségem. Elkezdi kiemelni a gödörből az embert. És soha, de soha nem fogod azt érezni, hogy a fejedre koppint, hogy nyakon vág, hogy lenyomna azért, hogy ő magasabb pozícióba kerüljön, hanem mindig te vagy számára a középpontban, mint az Úrnál. Jakab egyébként mindannyiunk számára ezt egy elérendő célként tünteti fel. A könyörületes szívet. Ezt mondja, tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Ugye ezt már sokszor beszéltük, az árvák, az özvegyek, a legelesettebbek az ókori Izraelben, kívül mindenféle biztonsági és szociális hálón, és aki velük foglalkozik, na az a mély könyörületet gyakorolja. Mert ott vannak egyedül, elesve, a gödör mélyén, és a könyörülők pedig oda mennek, és felemelik őket. És Pál nem véletlenül teszi hozzá, hogy éppen ezek miatt, az elmondottak miatt, ezt az ajándékot jó kedvel kell gyakorolni. Mert ahogyan a legtöbb szociális típusú segítségnyújtás, az emberekkel való foglalkozás egy idő után rendkívül megterhelővé válik. Mert amikor az ember sokszor bevonódik sokaknak az életébe, és a szíve is e felé húzza, mert ugye ajándékról van szó, természet fölötti képességről és motivációról. Amikor újra és újra odaül valaki mellé, és megint belemászik valakinek az életébe, megint magára veszi egy kicsit a problémáit, megint olyan mélységeket lát, amiket egyébként nem akarna látni, akkor ez a bevonódás megterhelődéssel jár. És a megterhelődés egy idő után keserűséget eredményezhet. Ezt elkerülendő mondja Pál azt, hogy figyeljetek magatokra, könyörülők, könyörületes szívűek, és amikor érzed ezt magadon, akkor menj oda az Úrhoz. Tedd le, nem a te dolgod, nem kell vele tovább foglalkozni. Gyere hozzám, majd én hordozom. A gyülekezetünkben közép és hosszú távon megkerülhetetlen lesz, hogy lelki gondozói szolgálatot ne indítsunk be. Mert hogy sokaknak szükségük van erre a fajta könyörülő szívre. És a lelki gondozóknak amellett, hogy általában pásztori szívük van, mert hogy fontos számukra, hogy kik vannak a gyülekezetben, a könyörülőet ajándékával ez párosul, és ebből egy rendkívül jó lelki gondozói szolgálat születhet. Na, a lelki gondozóknak szokták mondani, hogy tudjad magadat lelkileg meghányatni. Ez csúnyán hangzik, de erről van szó. Hogyha annyit foglalkozol az embereknek a problémáival, egy idő után rád ragad és lenyomja a válladat. És akkor kell, hogy legyen valaki olyan, akinek vagy te továbbadod, vagy eljuttad az Úr egy olyan hát ilyen gyakorlati megvalósítására annak, hogy saját magadból kiad mindazt, amit beveszel az emberektől. És a tapasztalt lelki gondozók valahogy így is működnek. Hogy újra le tudnak ülni, és megint újra le tudnak ülni, mert utána leteszik az Úr elé a terheiket. Úgyhogy ezt szeretném egy kicsit felhívásként is intézni hozzátok. Vizsgáljátok kérlek a szíveteket, hogy a könyörület ajándékával bírtok-e. Mert nagyon nagy szükségünk van a könyörülő szívűekre. Egy idő után valahogy ez úgy működne, hogy amikor majd felismerjük az ajándékainkat, akkor a könyörülő szívűeket összegyűjtenénk, meg a pásztori szívűeket, és azt mondanánk, hogy hát kezdjük el képezni magunkat, mert ezt rendkívül jó szakmai háttérrel meg lehet támogatni, és akkor a problémás esetek, ezt most csúnya nem így akartam mondani, de aki úgy érzi, ezt felejtsük el, vágjuk ki. Tehát inkább azt akarom mondani, hogy amikor úgy érzem magamat, hogy most már nem tudom máshogy megoldani a problémát. Olyan mélyre kerültem, hogy nem tudom máshova vinni. Akkor eszembe kell jutni annak a gondolatnak, hogy Krisztus testében mindenre van megoldás. Mindenre. A lelki természetű dolgokra, meg aztán garantáltan. És akkor azt mondom, hogy elmegyek a gyülekezetünk lelki gondozói csoportjából valakihez, és a teljes titoktartás mellett kiadom magamból mindazt, ami bennem van. Na hát erre kell készülnünk, ezt a következő években nagyon szeretném, hogyha megvalósulna itt közöttünk, mert elengedhetetlen a gyülekezetünk lelki egészségéhez. A mai utolsó ajándékról, a vezetés, irányítás, igazgatás ajándékáról szeretnék beszélni. Azok után, hogy ősszel a vezetésnek a miben létéről beszélgettünk, nem lesz annyira merőben új mindaz, amit most fogok mondani. Annyiban egészíteném ki, hogy ismét egy ajándékról van szó. Egy természet feletti képességről, amit Isten Krisztus teste néhány tagjának ad azért, hogy a gyülekezet jobban működjön. Óta hallottam egy olyan definíciót a vezetésre, ami beégett az agyamba, és ezt akkor még nem tudtam mondani nektek, de most ide leírtam, hogy nyoma is maradjon. Mert ez a vezetésnek a biblikus modelljét rendkívül jól leírja. Ez pedig így hangzik, vezetni azt jelenti, hogy hatalmat kapsz arra, hogy befolyásold a jövőt. Tehát amikor biblikus összefüggésben, gyülekezeti összefüggésben vezetésről beszélünk, ez azt jelenti, hogy Isten néhányakat megajándékoz azzal a hatalommal, felelősséggel, hogy a jövőre befolyást gyakoroljanak. Na most akkor ezt bontsuk le Krisztus testének a kontextusában. Ha jól működik a gyülekezetünk, akkor lesznek prófétai szolgálattevők. Lesznek olyanok, akik a vezetés ajándékával megáldottak, és ahogy ők összefognak, Isten megmutatja, hogy mit kell tenni. Ugye? Látják múlt, jelen, jövő összefüggését. Megmutatják, hogy mit kell tenni, és Isten adja a hatalmat, hogy azt, amit ő megmutatott, hogy mit kell tenni, ezt meg is tudjuk tenni, és a jövőt pozitív irányba befolyásoljuk. Hát a vezetéssel éppen ez a vezetésben éppen ez a kritikus, hogy kint a világban is vezetnek, rengetegen. És érzékelik is, hogy a vezetés az azt jelenti, hogy hatalmat kapnak arra, hogy befolyásolják a jövőt. Csak éppen az az apró szócska hiányzik előre, hogy pozitív értelemben befolyásolják a jövőt. Én azért nem írtam ide, mert evidensnek kell lennie. Jó, tehát a vezetés ajándékával megáldottak azok az emberek, akik úgy tudnak egy célt képviselni a gyülekezet előtt, hogy a gyülekezet nem azt érzi, hogy ezt most jól lenyomták a torkunkon, és hát megyünk arra, amerre a vezetőség vezet, hanem az ilyen ajándékkal megáldottak, mivel képesek látni a jövőt. Itt nem jós gömbről beszélünk, meg varázslatokról, hanem pusztán arról, hogy Isten igéjét tanulmányozva, Isten lelke által vezetve, mondjuk, azt tudjuk mondani jó szívvel a mostani vezetőséggel, hogy 2017 az elköteleződés éve. Ennyit látunk a jövőből. És azt is bevallottuk férfiasan, hogy 4 évig még nem látunk előre. De meggyőződésem, hogy nem sok idő telik el, és Isten megmutatja, hogy mik a feladataink a következő 4 évre, vagy akár még tovább. És onnantól kezdve a mi felelősségünk és kötelességünk, hogy pozitív irányba mozdítsuk előre, befolyásoljuk a jövőt. Hát talán vicces lehet, hogy milyen két szót emeltem ki itt a Timóteusi levélből. A vezetés kapcsán ez az, ami egyből szembe tűnik, hogy nyomtató ökör. Ez nem a vezetőknek a első számú jelzője, hanem egy olyan kép, amivel azt mutatja be Pál, hogy aki a vezetés ajándékával megáldott, az mivel ez egy ajándék és természet fölötti, abban fogja jól érezni magát, és az motiválja, hogy menjen elől. És így mozdítsa előre Isten országát. Tehát ezt írja Pál. A vezetésben bevált presbiterek 2-szeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Na, azért emeltem ki ezt a két szót, mert itt azt mondja Pál, hogy aki vezet, az ilyen habitusú ember lesz. Az olyan lesz, hogy azt mondja, hogy arra megyünk. És ezt nem úgy fogja érzékelni a gyülekezet, mint hogyha uralkodna a gyülekezeten, hanem mint ami a legtermészetesebb. Mert Istentől kapja a célt, világosan képes megfogalmazni a látást, és azt mondja, hogy az a mi útunk. És a gyülekezet pedig azt fogja tudni mondani, hogy ó, de jó, hát persze, magától értetődő természetességgel kezelik az emberek azt, hogyha egy vezető jól vezet. Jól vezetni pedig úgy lehet, hogyha Isten tűzi ki a célokat, és hogyha ő adja a vezetés ajándékát. Ezért mondja szintén Pál azt, igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Püspök, episzkoposz, felvigyázó, aki a gyülekezetre vigyáz, gondoskodik róla, nézi, hogy hol lehetne javítani rajta, ez a püspök. És azt mondja, hogy aki ilyen, akiben ez az ajándék munkálkodik, arra annak az lesz a vágy a szívében, hogy mozdítsuk előre, és befolyásoljuk a gyülekezet jövőjét pozitív módon. És végül Titusnak azt mondja Pál, hogy de tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Hát itt ér össze a vezetés az előbb említett ajándékokkal. A vezetők meglátják azt, hogy hol van szükség, és indítják a testet arra, hogy ezt a szükséget betöltse. Na és akkor nézzük meg, összesítve ma, hogy milyen ajándékokról volt szó, hogy mit tanultunk, és hogy mi a házi feladat, miért lehet imádkozni, hogyha az eddig elhangzott ajándékokból egyiket sem érezted a magadénak, akkor most itt van 4 újabb, amikért lehet imádkozni. Tehát a szolgálat, a diakónia ajándéka arra fogja motiválni a szívedet, hogy amikor Isten asztalt terít az embereknek, és meghívja őket a vele való találkozásra, ennek a háttér munkájában részt vegyél. A kivitelezésben. Abban, ami sokak számára nem látható, de a végén állni fog a ház. A gyámolító vagy segítségnyújtó, az felkarolja az embereket, részesévé válik annak az élethelyzetnek, problémának, és segít gyakorlati módon megvalósítani, hogy ezekből a szükséghelyzetekből kijöjjön az ember. A könyörülő, a lelki természetű nehézségekben áll oda az ember mellé, mély empátiával bevonódik annak az embernek az életébe, és segítséget tud adni neki, hogy ki is jöjjön ebből a lelki gödörből. A vezetők pedig azok, a vezetés lelki ajándékával megáldottak, akik hatalmat kapnak arra Istentől, hogy pozitív irányba mozdítsák elő, befolyásolják a jövőt. Jövő héten még egy ige hirdetés lesz ebben a témában, aztán pedig az utolsó 3 alkalom, ez már a téli táborban lesz. És a téli táborban rá fogunk nézni önmagunkra. Kis csoportos beszélgetésekben, gyülekezeti fórumon rá fogunk nézni arra, hogy ki mit ismert fel önmagában. Ezért nagyon fontos, hogy nem tudom, hogy eddig hogyan álltál hozzá ehhez a témához. Hogy eddig, amikor vasárnap elhangzott egy-egy ige hirdetés, utána mi történt? Hétfőtől a következő vasárnapig. De hogyha eddig nem imádkoztál azért, hogy vajon mi a te lelki ajándékod, akkor kérlek, hogy kezd el. Ezt mondtam már 2 hete is, hogy nem arról van szó, hogy ránézünk, meg egy kicsit hagyjuk, hogy az ige megbalzsamozza a szívünket, hogy milyen érdekes dolgok ezek. Ez azért van, hogy a gyülekezetünk ne csak jól működjön, mint ahogy egyébként most jól működik, hanem optimálisan működjön. A lehető legjobban. Hogy mindannyian azt éljük át, hogy egyedül nem vagyunk ugyanazok, mint együtt. Hogy egyedül nem vagyunk teljesek, mert hogy lehetnénk teljesek, hogyha egyenként egymásnak tagjai vagyunk. És hogyha ez így van, az azt jelenti, hogy neked is van egy olyan ajándékod, amit a gyülekezethez hozzá tehetsz. És hozzá is kell tenned majd hosszú távon. Úgyhogy imádkozzunk, tipródjunk, vívódjunk az Úr előtt. Ő azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én válaszolok. Nem marad néma, nem csukja be a száját, hanem meg akarja neked mutatni, hogy mivel ajándékozott meg, hogy itt egymást tudjuk építeni, és belőlünk felálljon Krisztus teste. Amen. Egyenként hangosan imádkozzunk most, adjunk hálát az igéért, és hozzuk elé mindazt, amit Isten felhozott a szívünkben.